4. Meat Warden, a század irodán tisztán hallotta Pruitt közeledő lépteit a veranda betonpadlóján. A panaszos szakáccsal való tárgyalás későn kezdődött, és még mindig folyt, de Warden a beszélgetés közben is meghallotta az újember lépteit, s rájuk ismert agyának azzal a széles sávra beállított rekeszével, amely sohasem vett részt abban, amit éppen csinált. Vajon milyen lenne, tette fel magának a kérdést, miközben Holmes hangját hallgatta, milyen lenne, ha egyszer, csak egyetlen egyszer úgy csinálhatna valamit az ember, hogy előzőleg nem szaglászna körül óvatosan minden irányba? Nem kellett felelnie a kérdésre. Csodálatos lenne. A kihallgatás, amely a szakács panaszaival kezdődött, és most éppen Holmes százados viszont vágyaihoz jutott el, kétségtelenül buzdító szonoklattal fog végződni. De ez a vég még messze volt. Ez a Villard nevű szakács, aki valamennyi szakács közül a leggyakrabban emelt panaszt, és keményen igyekezett, hogy ő kapja meg Prim konyhás őrmester beosztását, nagyszerűen ecsetelte Prim iszákosságát, teljes hasznavehetetlenségét, valamint azt a tényt, hogy neki, azaz Villardnak kell ellátnia a konyhás őrmester munkáját az első szakácsnak járó fizetésért. Igazán egyszerűen csinálta. Túltett még önnön korábbi vádaskodásain is, de Holmes, aki számára Prim még mindig egyike volt azoknak, akik Blizzben a keze alatt szolgáltak, szintén felülmúlta önmagát. Derekasan ellenállt a rohamnak, sőt, a végén még ő kerekedett a maga panaszaival Villard fölé, aki Holmes szerint nemhogy a konyhás őrmester, de még az első szakács fizetésére sem szolgál rá. Wardent nem érdekelte, hogyan végződik a dolog, mivel azonban időnként alkalma nyílt kifogást emelni mindkét fél ellen. Primet ugyan szerette volna lefakoztatni, de Villardot nem szívesen látta volna a helyén. Továbbra is odafigyelt. Közben folyton azt remélte, hogy majd csak adódik valami, ami miatt félbeszakíthatja a tárgyalást, illetőleg véget vethet neki, hogy elintézhesse az odakint várakozó áthelyezettet, aztán visszamehessen segíteni Levának. Leva volt lényegében az egyetlen rendes ember az alakulatban, és elvesztése olyan csapást jelentett volna a század adminisztrációja számára, amelyet soha se hever ki. A monoton hangok duruzsolása kihallatszott a verandára is Pruitthoz, aki leült az egyik támla nélküli székre, hátát a falnak támasztotta és felkészült a hosszú várakozásra. A zsebében lévő fúvókával játszadozott, saját tulajdona volt, és mindig magánál hordta. Még valamikor Mayerben vásárolta azon a pénzen, amit kockán nyert, és ezzel fújta Arlingtonban a takarodót. Amikor most elővette és belenézett a rubin vörös kis tölcsérbe, mintha kristálygömbbe nézett volna, újból megjelent előtte az a nap. Maga az elnök is ott volt valamennyi szárny segédjével és testőrével, ezek közül támogatta valaki. Volt ott egy néger kürtös is, az fújta a vízhangot a takarodóhoz, amit ő játszott az emelvényen. A néger jobbkürtös volt, mivel azonban nem volt fehér, kirakták a dombok közé, hogy a vízhangot fújja. Pedig tulajdonképpen neki Pruittnak kellett volna fújnia a vízhangot. Elgondolkodva dugta vissza zsebébe a kincsét, keresztbe fonta karját a mellén, és tovább várakozott. A G-század raktárából egy görcsösen kopogó írógép hangja hallatszott, a konyha lengő ajtaja előtt pedig egy konyhalegény üldögélt a napon. Krumplit pucolt, de néha-néha abba hagyta, hogy elkergesse a feje körül zümmögölegyeket. Prue nézte, és egész lényével élvezte maga körül a napfénytől izzó, duruzsoló hangokkal teli katonai munkanap előtti zűrzavarát. Csodaszép napunk van, mi? Szólt oda neki a konyhalegény. Apró göndörhajú olasz volt, vékony csontú válla kiállt az atléta trikóból. Összeráncolta a homlokát, erélyesen fölnyársalt egy krumplit, és diadalmasan magasra tartotta, mint a halat fogott volna a 18-as üst mocskos vizében. Aha, mondta Prue. Remekül nagyon lehet ütni az időt, mondta a konyhalegény, és meglengette a felnyársalt krumplit, mielőtt nekiállt volna meghámozni. Használ az ember agyának. Te vagy az új ember? Telibe találtad, mondta Prue, aki sohasem állhatta az olaszokat. Hehe, mondta a konyhalegény. Finom kis alakulatot választottál magadnak, barátocskám, mondhatom. Miközben gépiesen hámozta a krumplit, szőrtelen állával megdörzsölte csupasz vállát. Nem én választottam. Hát csak... Nem vagy véletlenül sportoló, mondta a konyhalegény, mintha nem is hallotta volna Prue válaszát. Mindegy, hogy milyen, tök mindegy, de a legjobb a boxolás. Ha bunyós vagy, a legjobb helyet választottad magadnak, és egy hét múlva szalutálnom kell neked, mert már is tizedes leszel. Nem vagyok sportoló, mondta Prue. Akkor őszinte részvétem cimbora, mondta sajnálkozva a konyhalegény. De komolyan, őszinte részvétem. A neve Maggio, és amint látod, én sem vagyok sportoló. Viszont kitűnő krumplipucoló vagyok. Fenemód edzett krumplipucoló. Én vagyok a legjobb krumplipucoló az egész Schofield laktanyában. Kitüntetésem is van. Brooklyn melyik részéből való vagy? Vigyorodott el Prue. Az átható fekete szemek úgy csillantak fel a bozontos szemöldök alatt, mintha Prue egy sötét katedrálisban gyújtott volna gyertyát. Atlantic Avenue. Ismerős vagy Brooklynban? Nem, sose jártam ott. De volt egy cimbora Meyerben. Az brooklyni volt. A gyertyák kialudtak. Aha, mondta Maggio. Aztán óvatosan megkérdezte, olyan ember módjára, akinek nincs már vesztenivalója. Hogy hívják az illetőt? Smithnek, mondta Prue. Jimmy Smithnek. Úristen, mondta Maggio, és keresztet vetett a patent krumplihámozóval. Pont Smithnek. Hajlandó vagyok szombaton déli 12 órakor kinyalni a segged Macy kirakatában, ha valaha is hallottam Smith nevű emberről Brooklynban. Prue nevetett. Pedig így hívták. Tényleg? Maggio morcosan merett a következő krumplira. Nagyszerű. Én meg ismertem egyszer egy Hodenplein nevű zsidót. Azt hittem, ismerős vagy Brooklynban. Elnémult, és csak magában dünnyögte. Jimmy Smith Brooklynból. A keserves mindenit. Prue vigyorogva a cigarettára gyújtott és felfigyelt, mert a század irodából hallatszó duruzsolás hirtelen egy oktával magasabb lett. Hallod? Kérdezte Maggio. A krumpli pucolóval az ablak felé bökött. Ebbe mászol bele, barátocskám. Ha van egy kis eszed, okosabb, ha azonnal sarkon fordulsz és elmész máshová. Nem lehet, mondta Prue. Saját kérésemre helyeztek ide. Aha, mondta megértően Maggio. Megint egy balfasz. Akárcsak én. Hát akkor cimbora, őszinte részvétem, mondta keserűen. Csak az a baj, hogy túl messze vagyunk egymástól, és nem szoríthatom meg a kezed. Mi van odaben? Ó, semmi különös, mindennapos dolog. Warden meg Dynamit éppen most tolja le Willardot. Ennyi az egész. Nincs benne semmi szokatlan. Véletlenül ma éppen Willard van szolgálatban, azok végeztek vele odabent, majd rajtam tölti ki a mérgét. Willard közönséges seggfej. Más alakulatoknál még konyhalegénynek se volna jó. Itt meg ő az első szakács, mert nem találnak senkit, aki ideje eztetné magát. És mindez azért, mert Prim vanília pálinkától tök részegen döglik a pricsén. Hát úgy látszik, remek alakulat. Érdemes volt ide helyeztetnem magam, mondta Prue. Hajjaj, ráncolta össze a homlokát Maggio. De milyen remek? Imádni fogod, cimbora. Egyszerűen imádni fogod. Különösen, ha sportoló vagy. 6 hete jöttem meg az újonc kiképzésről, de már is legszívesebben visszamennék a Gimbel céghez a pincébe szállítmányozónak. Szomorúan megcsóválta a fejét. Ha valaki fél évvel ezelőtt ilyesmit mesél nekem, hát azt mondom neki, hogy menjen a fenébe a hülyeségeivel. Beledugta a karját az üstbe, körül kotort benne, és kihalászott még egy utolsó krumplit. Ne törődj velem, cimbora. Éppen rossz hangulatban vagyok. Ki kellene ruccannom Mrs. Kipferhez? Akkor egy hétig megint rendben lennék. Sóhajtott egyet. Kártyázol? Szólalt meg váratlanul. Szereted gusztálni a pöttyöket? Póker, 21, makaó, kocka, mit szeretsz? Úgy beszélsz, mintha O'Hare-nek akarnál palit fogni, vigyorgott Prue. Mindegyiket szeretem. Voltam egy darabig palifogó, de túl hosszú náluk a munkaidő, mondta Maggio. Pénzed van? Van egy kevés, felelte Prue. Akkor ma este megkereslek, mondta Maggio, és fekete szeme felizzott. Játszunk egy kicsit, csak úgy, magunk között. De csak ha meg tudom találni azt a fickót az F századból, aki 3 dolcsival adosom. Kettesben nem érdemes, mondta Prue. Ajaj, de hogy nem, felelte Maggio. Pláne, ha az ember le van égve, és nő kéne neki. Szemügyre vette a még friss, sötét csíkokat Prue zubbonya ujján, ahol a rangjelzése volt. Majd meglátod te is, ha csak 21 dolcsit vágsz zsebre havonta, testvér. Felállt, nyújtózott egyet, és megvakarta kócos üstökét. Hadd adjak egy tanácsot, cimbora. Itt háború folyik. És én meg tudom mondani neked, hogy ki nyeri meg ezt a szarságot. Ha van egy kis eszed, megtanulsz valami sportot méghozzá sürgősen, és vitorlába fogod a szelet, ha boldogulni akarsz. Ha nekem lett volna eszem annak idején, már kölyök koromban belépek a keresztény ifjakhoz, és megtanulok boxolni, és nem snúrozok a homokban. Akkor most Dynamit kedvenceinek a listáján volnék, és nem a fekete listán. Bárcsak hallgattam volna az én drága szent anyámra, tette hozzá. Az Isten itt a krumpliának. Szép kis hadsereg. Mintha még mindig Custer korában élnénk. Morgott valamit, hogy több krumpli is van még, és eltűnt a konyhában. Egy idomtalan, kiábrándult törpe, akit becsaptak, és nem kapta meg a Valhallát. Prue belepeckölte a cigarettáját a piros-fekete csíkos köpő csészébe, bement az épületbe, elhaladt a folyosón a századiroda előtt, és belépett a társalgóba. Az ügyeletes, aki fel volt mentve a rendes szolgálat alól, egy molyette párnás széken ült, és unatkozva böngészett egy képes újságot, a nyeles felmosóval a térde között. Még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy fölpillancson. Prue kilépett a társalgóból, nagyon idegennek érezte magát. Egy darabig csak állt, és nézte a félhomályos benyílóban álló biliárdasztalt. Tisztán érezte, hogy már hatni kezdenek rá az új erők. Eszébe jutott a kis Maggio, meg a Gimbel cég. Elvigyorodott. Felgyújtotta a villanyt, kiválasztott egy dákot, megkrétázta, és belebökött a golyók közé. Az üres laktanya súlyos délelőtti csöndjében az egymásnak ütődő golyók éles csattanása a folyósó ajtóhoz csalt valakit. Bedugta a fejét, majd amikor felismerte Pruitot, megtapogatta keskeny, sörteszerű bajszát, és sátáni, felvont szemöldöke megremegett akár a kutya óra, ha szimatot kap. Lábújhegyen, óvatos mozdulatokkal csöndesen Pruit mellé osont, aztán elordította magát. Hangja ijesztően hatott a nagy csendben, amelyet csak a biliárd golyók csattogása tört meg. – Mi a felét csinál itt? – bömbölte dühösen. – Miért nincs odakint a századdal? Mi a neve? Prue összesen rezzent az ordításra, csak lassan fölemelte a dákok fölé hajtott fejét. – Pruit, az A századból helyeztek át – mondta. – Hiszen ismer engem Warden. A tagba szakadt férfi elhallgatott. Hirtelen haragja épp oly meglepő hirtelenséggel párolgott el, amilyen hevesen kirobbant belőle. Újjaival végig gerebjézte égtelenül kócos haját. Ja, mondta sunyi vigyorral, amely ugyancsak hirtelen el is tűnt az arcáról. Az öregnél kell jelentkeznie. Pontosan, felelte Prue és lökött még egyet. Emlékszem magára, mondta komoran Warden. A kis kürtös. Majd szólok. És el is tűnt, mielőtt Prue válaszolhatott volna. Prue tovább játszott. Milyen jellemző Wardenre, gondolta. Nem parancsolt rá, hogy hagyja abba, mint más főtörzsőrmester tette volna. De hát Wardennek nem ez volt a stílusa. Prue módszeresen lögdöste egyik golyót a másik után, és csak egyetlen egyszer hibázott. Mikor az asztal kiürült, újból sorba rakta a golyókat, és letette a dákot. Elunta a játékot. Egy darabig csak állt, és nézte a biliárdasztalt, aztán eloldotta a villanyt, és kiment a verandára. A század irodán még mindig folyt a vita. Maggio még mindig teljes odaadással pucolta a krumplit. A konyha felől fazekak meg serpenyők halk csörömpölése hallatszott, a raktárban abban maradt az írógép szabálytalan kattogása. Úgy érezte, mintha vákumban lebegne e testetlen tevékenység közepette, mielatt a G-század délelőttje, amelyikhez még nem tartozott, nehézkesen és könyörtelenül folyik tovább körülötte, teljesen közömbösen az ő áthelyezése iránt, amelynek oly nagy jelentősége volt az életében. Úgy érezte, mintha magaslaton állna, ahol minden út egybe torkollik, minden irányba mutató jelzőtáblák állnak, autók tarka rendszámtáblái suhannak el sűvítve mellette, de senki se látja, hogy ő ott áll, senki se áll meg, hogy felvegye. A szakács fehér zsávolyban kijött az irodából. A képe még mindig vörös volt. Bement a konyhába, és miután előbb ráripakodott Maggiora, hogy menjen a pokolba az útból a rohadt krumplis üstjével együtt, becsapta maga mögött az ajtót. Prue körül újból megelevenedett a világ. Na, mit mondtam, kacsintott rá Maggio. Prue elvigyorodott, elpöckölte a cigarettáját, kifújta a füstöt és figyelte, hogy ölt testet a napfényben lebegve hirtelen, s hogyan válnak láthatóvá véget nem érő tekervényei. Ilyen a G-század is, gondolta. Megtévesztő módon egyszerűnek látszik, kellő megvilágításban azonban kiderül, hogy csupa rejtett, bonyolult szövevény, amelybe most már ő is belegabajodott. A cigaretta még földet sem ért, és Warden már is kikiáltott az ablakon. Gyerünk, Pruit! Prue kelletlen ámulattal úgy érezte, mintha orvul megütötték volna. Honnan tudhatta Warden, hogy elhagyta a társalgót? Volt Wardenben valamiféle titokzatos kaján ösztön, amely már a természet fölötti határát súrolta. Prue a vállán lévő zsinór alá dugta a sapkáját, hogy ellopja valaki, amíg oda bent van, és belépett. Pruit közlegény parancs szerint kihallgatásra jelentkezik a század parancsnoknál, uram! Hadarta el az előírt formulát, és kikapcsolta minden emberi mivoltát, hús vér nélküli hüvelyé változott. Dynamit Holmes századosnak lóarca volt, magas homloka kiálló pofa csontja, sasorra és koponyáján a haj rá volt fésülve a kezdődő kopasságára. A sziget sportrajongóinak kedvence szigorú pillantást vetett az előtte álló katonára, és kezébe vette az áthelyezési parancsot, de nem nézett bele. Éhenj, mondta. Íróasztala pontosan az ajtóval szemközt állt. Tőle balra szigorú derékszögben állt a főtörzsőrmester asztala. Meat Warden keresztbe font karral támaszkodott rá. Prue kilépett a bal lábával, kezét hátul összekulcsolta, és közben gyorsan feléje sandított. Warden visszanézett rá, félig barátságosan, félig fenyegetően, mintha ugrásra készen lesni a számára kedvező pillanatot. Holmes százados forgószékén jobbra fordult, és egy pillanatig zord képpel nézett ki az ablakon, hogy Prue láthassa az arcélét, kiugró állát, szigorú ajkát és tiszteletet parancsoló sasorát. Aztán hirtelen visszafordult, a forgószék megnyikordult, és szónokolni kezdett. Én mindig el szoktam beszélgetni új embereimvel, Pruitt, jelentette ki komoran. Nem tudom, mihez szokott a kürtös osztagban, de az én alakulatomban minden pontosan előírás szerint megy. Aki valami disznóságot csinál, annak letörjük a szarvát, azonnal és erélyesen. A faszfejek dutyiba kerülnek, amíg meg nem tanulják, mit jelent katonának lenni. Szünetet tartott, és szigorúan nézett Pruittra. Keresztbe tette csizmába bújtatott lábát, a sarkantyúja megcsörrent, mint egy nyomatékot adva a figyelmeztetésnek. Holmes százados kezdett belemelegedni a témába. Íme, mondta a hosszú, csontos, keselyű arc Pruittnak, itt egy katona, aki nem szégyel a saját nyelvükön beszélni embereivel, nem méricskéli a szavait, és megérti alárendeltjeit. Az én alakulatom, folytatta. Fasza egy alakulat, ahol minden úgy megy, mint a karikacsapás. Nem tűrök semmi lazaságot. Viszont, ha valaki teljesíti a kötelességét, rendesen viselkedik és azt csinálja, amit parancsolok, könnyen boldogul nálam. Itt bőven van lehetőség az előrelépésre, mert itt nincs semmiféle kivételezés. Gondom van rá, hogy minden ember pontosan azt kapja, amit megérdemel. Se többet, se kevesebbet. Maga tiszta lappal indul, Pruitt. Hogy mit kezd vele, az a maga dolga. Értette? Igenis, uram. Felelte Prue. Helyes, mondta Holmes százados, és szigorúan bólintott. Meat Warden a maga asztala mellől élénk figyelemmel kísérte a beszélgetést. Számára nem volt benne semmi újdonság. Az járt az eszében, hogyha annak idején valamikor a király elkiáltotta magát, hogy szarni, 20 000 királyi alattvaló kuporodott le, és kezdett erőlködni, mert a király szava törvény volt. Rezzenéstelen arccal csak a szemöldökével vigyorgott rá Prue-ra, vonásai mögül egy pajkos kobold lesett ki istentelenül vidáman. Ahhoz, hogy az én századomban előléphessen valaki, szavalta szigorúan Holmes százados, értenie kell a dolgát. Katonának kell lennie. Be kell bizonyítania, hogy ízig véri katona. Éles pillantással felnézett. Értette? Igen is, uram, mondta Prue. Helyes, mondta Holmes százados. Értette. Mindig nagyon fontos, hogy a tiszt meg az emberei megértsék egymást. Aztán hátrébb lökte a székét, és szívélyesen rámosolygott Pruittra. Üdvözlöm a hajónkon, Pruitt, mosolygott. Ahogy a haditengerészetnél szokták mondani a bajtársaink. Egy jó katonának mindig hasznát tudom venni a századomban, és örülök, hogy hozzám került. Köszönöm, uram, felelte Prue. Volna kedve átmenetileg a századkürtösöm lenni? Holmes elhallgatott egy pillanatra, hogy cigarettára gyújtson. Láttam tavaly, amikor Connors-szal mérkőzött a stadionban. A 8-as ezredből, folytatta. Nagyszerű mérkőzés volt. Átkozott túl nagyszerű. Egy kis szerencsével megnyerhette volna. A második menetben azt hittem egy darabig, hogy kiüti. Köszönöm, uram, mondta Prue. Holmes százados most már majdnem jókedvű volt. Most következik, gondolta magában Prue. Nos, cimbora, te akartad, kezd el. Kezd el magad, gondolta. De nem. Okosabb, ha ő kezdi. Lássuk, mire megy. Ha tudom, tavaly decemberben, amikor a szezon kezdődött, hogy az ezredben van, megkerestem volna, mosolygott Holmes. Prue nem szólt rá semmit. Hallani nem hallotta, de világosan érezte, hogy balra tőle Warden halkan kelletlenül fújtat, miközben tanulmányozni kezd egy iratcsomót. Annak a józan embernek a mesterkélt semmi közöm az egészhez kifejezésével az arcán, akinek részeg a barátja. Tudok használni egy jó kürtös pruit, mosolygott Holmes. A mostani század kürtösöm nem elég gyakorlott. A helyettese meg csak azért kapta ezt a beosztást, mert akkor a balfasz, hogy attól féltem, még lepuffant valakit a lőgyakorlaton. Nevetett, és Prue-ra nézett, mint egy őt is nevetésre biztatva. Meat Warden, aki helyettesnek javasolta Salvatore Clarkot, mivel a szerencsétlen majdnem önmagát lőtte agyon, amikor őrségben volt, tovább tanulmányozta az iratokat, csak a szemöldöke remegett. Ezzel a beosztással őrvezetői rang jár, közölte Holmes Prue-val. Mindjárt holnap reggel kiállítatom Warden őrmesterrel a parancsot. Aztán várt, de Prue itt nem szólt semmit. Miközben a nyitott ablakon ironikusan beáradó napfényt nézte, ezen tűnődött, vajon mikor tér már Holmes a lényegre, mert egyszerűen képtelen volt elhinni, hogy ne tudnának már róla mindent. Érezte, hogy reggel 8-kor még teljesen friss egyenruhája, már nyírkos és lucskos, kezd átázni a verítéktől. Tisztában vagyok vele, mosolygott elnézően Holmes, hogy őrvezetőnek lenni nem sokat jelent, de hát az altiszti keret teljesen be van töltve. De van két tartalékos altisztünk, folytatta, a jövő hónapban hazahajóznak. Nagy kár, hogy a szezonnak már majdnem vége, különben már ma délután elkezdhetni az edzést, csak hát a mérkőzések februárban befejeződnek. Na de ha ebben az évben még nem is boxolhat a hadosztály versenyén, mosolygott, ősszel már részt vehet az ezred bajnokságán. Látott az idén valakit a századunkból a stadionban? Kérdezte. Van egy pár kitűnő boxolónk, nagyon bízom benne, hogy nálunk marad a vándordíj. Szívesen hallanám a véleményét néhány boxolomról. Egyetlen mérkőzésen sem voltam az idén, uram, mondta Prue. Micsoda? Kérdezte hitetlenkedve Holmes. Nem volt egyetlen mérkőzésen sem. Egy pillanatig kíváncsian bámult Prue-ra, benfentesen, aztán Wardenre nézett. Warden fölvett az asztalról egy frissen hegyezett ceruzát, és azt kezdte tanulmányozni. Hogyan lehetséges ez? Kérdezte halkan Holmes százados. Hogy maga egy teljes évig az ezredünkben volt Pruitt, és senki se tudott róla? Magának fel kellett volna keresnie engem, hiszen én vagyok a boxtréner, és a mi csapatunk a hadosztály bajnoka. Prue egyik lábáról a másikra állt, és mély lélegzetet vett. Féltem, hogy a ringbe akart volna állítani, uram, mondta. Tessék, gondolta, elhangzott, kimondtad. Holmes most már tovább rúghatja a labdát. Megkönnyebbült. Természetesen, mondta Holmes. Miért is ne? Mindig tudunk használni egy olyan kitűnő embert, mint maga. Különösen, hogy váltósúlyú. Ebben a súlycsoportban gyengék vagyunk. Ha az idén elveszítjük a bajnokságot, az lesz az oka, hogy a váltósúlyban mindig kikapunk. Azért jöttem el a 27-esektől, mert abba hagytam az ökölvívást, uram, mondta Prue. Holmes megint értő pillantást vetett Wardenre, de ezúttal bocsánat kérő is volt a tekintete, mintha csak most hinné el a dolgot, miután magától az illetékestől hallotta. Abba hagyta az ökölvívást. Hát miért? Talán tudja, mi történt Dixie Wells-szel, uram, mondta Prue. Hallotta, hogy Warden leteszi a papírokat, és érezte, hogy vigyorog. Holmes ártatlanul tágra nyílt szemmel merett Pruitra. Nem én, mondta. Mi történt? Prue elmesélte a történetet Holmesnak, illetve mindkettőjüknek. Pihenyben állt, kezét összekulcsolta háta mögött, és egész idő alatt érezte, milyen fölösleges az egész. Mindketten mindent tudnak már a dologról, mégis végig kell játszani a szerepet, amelyet Holmes kiosztott neki. Hát ez bizony kínos, mondta Holmes, amikor Prue befejezte. Meg tudom érteni, miért érez úgy, ahogy érez. Na de hát megesik az ilyesmi. Ha az ember boxol, számolnia kell az efféle eshetőségekkel. Ez az egyik oka, hogy abba hagytam az ökölvívást, mondta Prue. Ugyanakkor azonban, szólalt meg Holmes ezúttal már kevésbé barátságosan, nézze úgy is a dolgot, hogy mi lenne, ha minden boxoló így gondolkodna. Nem így gondolkodik, uram, felelte Prue. Tudom, mondta Holmes még ridegebben. Maga szerint mit kellene csinálnunk? Abba hagynunk az ökölvívó versenyeket, mert egy ember megsebesült? Nem, uram, mondta Prue. Ezt nem mondtam. Ugyanilyen joggal mondhatná azt is, folytatta Holmes, hogy hagyjuk abba a háborút, mert egy embert megöltek. Itt, a hazától távol, az ökölvívó bajnokság a legalkalmasabb eszközünk a harci szellem fenntartására és fejlesztésére. Nem azt akarom, hogy hagyjuk abba, uram, mondta Prue, aki érezte, milyen ostoba helyzetbe kényszerítették. De nem látom be, folytatta makacsul, miért kell valakinek boxolnia, ha nem akar. Holmes sajátságosan fakó és egyre fakóbb tekintettel nézte. És ezért hagyta ott a 27-eseket? Igen, uram, mert kényszeríteni akartak, hogy boxoljak tovább. Értem. Úgy látszott, mintha Holmes századost egyik pillanatról a másikra nem érdekelné többé az egész beszélgetés. Az órájára pillantott, és hirtelen eszébe jutott, hogy fél egykor randevúja van, kilovagol Thompson őrnagy feleségével. Felállt és kivette kalapját az íróasztalán lévő posta feliratú drótkosárból. Finom kalap volt, puha, drága Stetson karimája elől-hátul felhajtva, a tetején hegyes csúcsban végződő négy éllel, és a gyalogságnál előírt keskeny, a tarkon húzódó szíj helyett széles lovassági álszíjjal. A kalap mellett hevert a lovagló ostor is, amelyet mindig magánál hordott. Azt is felvette az asztalról. Nem mindig volt ő gyalogos? Nem, mondta unatkozva. A szolgálati szabályzatban nincs olyan paragrafus, amelyik előírná, hogy egy katonának boxolnia kell, ha nem akar. Tapasztalni fogja, hogy itt semmiféle nyomást nem fogunk gyakorolni magára, mint azt a 27-eseknél tették. Nem hiszek az ilyen módszerekben. Ha maga nem akar boxolni, mi sem kívánjuk, hogy belépjen a csapatunkba. Az ajtóhoz sétált, aztán hirtelen visszafordult. Miért lépett ki a kürtös osztagból?
Személyi okok miatt, uram, mondta Prue, annak az előírásnak az oltalma alá helyezve magát, amelyik kimondja, hogy a személyi okok még egy közlegény esetében is az illető magánügyei.
Csak hogy magát a fő kürtös javaslatára helyezték át, mondta Holmes. Miféle zűrbe keveredett ott maga?
Semmilyen zűrbe, uram, mondta Prue.
Semmiféle zűrbe.
Tisztára személyi ok volt, ismételte meg.
Aha, mondta Holmes. Értem.
Arra nem is gondolt, hogy az áthelyezésnek személyi oka lehet, és mivel nem tudta most mit csináljon, idegesen nézett Wardenre. Warden azonban, aki eddig feszült figyelemmel kísérte a beszélgetést, most hirtelen a falat kezdte nézegetni, mintha egyáltalán nem érdekelné az egész. Holmes megköszörült a torkát, Warden azonban ebből sem akart érteni.
Magának nincs semmi mondani valója, őrmester?
Volt kénytelen végül is feltenni a kérdést Holmes.
Kinek? Nekem? Dehogy nincs, uram,
robbant ki Warden szokott hevességével. Hirtelen dübegurult. Szemöldöke magas ívben meggörbült, mint a kopó háta, amikor lesi, hogy rávethesse magát a nyúra.
Milyen rangja volt a kürtös osztagban, Pruitt?
Szakaszvezető voltam, felelte Prue rászegezve a tekintetét. Warden Holmesra nézett, és szemöldöke beszédesen felhúzódott.
Azt akarja állítani, kezdte csodálkozva, hogy csak azért fokoztatta le és helyeztette át magát közlegénynek egy lövész századhoz, mert szeret kirándulni?
Nem volt semmi zűröm, jelentette ki Prue egykedvűen, ha erre gondol.
Vagy talán azért, vigyorgott Warden, mert megunta a kürtölést?
Személyi okon volt rá, mondta Prue.
Hát, ezt a századparancsnok hivatott eldönteni,
helyesbített azonnal Warden. Holmes bólintott. És Warden nyájasan vigyorgott Pruittra.
Szóval azért helyeztette át magát, mert Mr. Houston a fiatal McIntosh-t tette meg első kürtösnek. Maga fölé?
Áthelyeztettem magam, felelte Prue, és mereven nézte a másikat. Személyi okból.
Warden hátradőlt a széken, és halkan szuszogott. Hát, szép kis oka az áthelyezésre, mondhatom. Manapság csupa kölykökkel van dolgunk a hadseregben. Egyszer megtanulják még maguk zöld fülűek, hogy nem terem minden bokorban kényelmes beosztás.
A kettejük közt fellángolt heves vita közben, amelynek a feszültsége súlyos ózonként lebegett a levegőben, Holmes századosról meg is feledkeztek. Most azonban közbeszólt, mint ahogy joga is volt hozzá.
Úgy veszem észre, jegyezte meg közömbösen, hogy maga hamarosan bolsevik hírébe fog kerülni, Pruitt. Márpedig a bolsevikok soha sehol sem boldogulnak a hadseregben. El fog jönni, hogy a rendes szolgálat az én alakulatomnál sokkal nehezebb, mint a különleges beosztás a kürtös osztagban.
Korábban teljesítettem már rendes szolgálatot, uram, mondta Prue.
A gyalogságnál. Szívesen csinálom.
Azutz, gondolta magában, egy nyavaját csinálod szívesen. Hogy van az, hogy ilyen könnyen hazugságra lehet kényszeríteni az embert?
Nos, mondta Holmes, és a nagyobb hatás kedvéért egy kis szünetet tartott. Azt hiszem, lesz rá lehetősége.
Most azonban már nem tréfált.
Maga nem újonc, és tudnia kell, hogy a hadseregben nem az egyén számít.
Minden embernek vannak bizonyos kötelességei, amelyeket teljesítenie kell. Erkölcsi kötelességek, amelyek túlmennek a szolgálati szabályzat előírásain. Talán az a látszat, mintha én teljesen szabadon cselekednék, pedig nem. Bármilyen magasra kapaszkodik is az ember, mindig van fölötte valaki, aki többet tud nála. Warden őrmester maga gondjaiba veszi és beosztja valamelyik rajba. Szó sem esett többé a század kürtösi beosztásról. Holmes odafordult Wardenhez. Van még valami elintézni való mára, őrmester?
Igenis, uram, felelte dühösen Warden, akinek végig kellett hallgatnia ezt az elvont szónoklatot. Feltétlenül el kell készíteni a jelentést a század pénztáráról. Holnap reggel lejár a határidő.
Készítse el, mondta Holmes, akit nem zavart az előírás, hogy a század pénztárhoz csak tisznyúlhat. Készítse el, és holnap majd korán reggel bejövök és aláírom. Nincs időm ilyen apróságokkal foglalkozni. Van még valami?
Igenis, uram, felelte ingerülten Warden.
Hát csak csinálja meg, akármi is van. Ha még ma délután továbbítani kell valamit, írja alá a nevemet. Nem jövök vissza.
Dühös pillantást vetett Wardenre, és már fordult is az ajtó felé. Pruittról nem vett tudomást.
Igenis, uram, marogta dühösen Warden. Vigyázz!
Üvöltötte el magát teli tüdőből a szűk kis szobában.
Tovább, mondta Holmes.
Lovagol ostorát a kalapja karimájához emelte és eltűnt. Egy pillanat múlva a nyitott ablakon át hallatszott a hangja.
Warden őrmester!
Parancs, uram!
Bömvölte Warden és az ablakhoz ugrott.
Mi van ezzel az udvarral? Ki kell takarítani? Nézze csak ide! Meg oda, ahol a szemetes vödrök állnak. Mi ez? Laktanya ez vagy disznóhol? Ki takarítani? De azonnal!
Igenis, uram! Bömvölte Warden.
Maggio!
Maggio gnomszerű figurája megjelent az ablak alatt atléta trikóban.
Parancs, uram!
Maggio!
Kiáltotta Holmes százados.
Hol az Istenben van a zubbanya? Kerítse elő azonnal és vegye föl! Nem a strandon vagyunk!
Igenis, uram! Mondta Maggio.
Már is, uram!
Maggio!
Üvöltötte Warden.
Kerítsd elő valamelyik konyhást és takarítsátok ki ezt az átkozott körletet! Nem hallottad, mit mondott a századparancsnok?
Oké, főtörzs,
felelte rezignáltan Maggio. Warden az ablak párkányra könyökölve nézte, hogy Holmes széles háta keresztül vág a dokk századon, amelynek a szolgálatvezető őrmester vigyázt vezényelt.
Tovább, dörögte Holmes.
Mikor Holmes eltűnt, a kék ruhás alakok folytatták a fegyvergyakorlatot.
Fene a Schneidig lovas tisztjébe, dünnyögte Warden. Errol Flynn csak éppen 50 fonttal kövérebb.
Elgondolkodva visszaballagott az íróasztalához, és öklével belevágott a maga simára vasalt, lapos tetejű kalapjába, amelyik ott lógott a falon.
Engem azonnal kirúgna a disznó, ha én is úgy hordanám a kalapomat, mint ő.
Aztán visszament az ablakhoz. Holmes a külső lépcsőn ment föl az ezred parancsnokságra Delbert ezredes irodája felé. Wardennek megvolt a véleménye a tisztekről. A tiszti rang még Gábor arkangyalból is disznógazember csinálna. És a markukban tartják az embert. Nem tehet ellene semmit. Ezért olyanok, amilyenek. A parancsnokságra vezető lépcsőkön túl azonban Holmes hálószobájának ablaka kacsingatott feléje szemérmesen a kocsi bejáron keresztül, és amögött, a csukott ablak mögött az a karcsú, szőke, tejfehér bőrű asszony talán éppen most veti le a ruháját bágyat mozdulatokkal, egyik darabot a másik után, mint egy éjszakai táncos nő valamelyik külvárosi lokálban, hogy megfürödjön, vagy ki tudja. Talán éppen most van nála egy férfi. Warden érezte, ahogy férfiassága úgy dagasztja a keblét, mintha óriási léggömböt fújtak volna föl benne. Elfordult az ablaktól, és visszaült a helyére. Prue őrá várt. Mozdulatlanul állt az asztal előtt, úgy érezte, hogy halálosan fáradt, érezte, hogy az izzadság még mindig csöpög a hóna alól az erőfeszítéstől, hogy legyőzze félelmét és szembe tudjon szállni felettesével. Ingének 8 órakor még makulátlan galéria teljesen összegyűrödött és hátul átütött rajta az izzadság. Csak még egy kis türelem, és túl leszel rajta, biztatta magát. Akkor kipihenheted magad. Warden felvett valami iratot az asztalról, és mintha egyedül volna, olvasni kezdte. Mikor felnézett, sértődött meglepetés és méltatlankodás ült ki az arcára, mintha azon töprengene, hogy a csodába került ez az ember hivatlanul és az ő tudta nélkül az irodájába.
Nos, szólt rá Meat Warden, mi a fenét akar? Prue közömbösen merett rá, nem felelt, nem került zavarba. Egy ideig mindketten hallgattak, kölcsönösen egymást tanulmányozták, mint két dáma játékos mielőtt megkezdené a játszmát. Egyikük arcán sem tükröződött nyílt ellenszenv, csak valamiféle hűvös, mély, belső ellentét. Olyanok voltak, mint két filozófus, akik az életnek ugyanabból a premisszájából indulnak ki, és cáfolhatatlan érveléssel homlokegyenest ellenkező következtetésre jutottak. És a két következtetés mégis egytőről fakadt, mint két, egy apától született húsvér ikertestvér. A varást Warden törte meg.
Maga egy csöppet sem változott, igaz, Pruitt?
Kérdezte gúnyosan.
Nem tanult semmit.
Csak egy bolond rohanhat oda, ahol még az angyalok sem mernének tovább szolgálni, ahogy egy nagy bölcs mondta valamikor.
Magát csak hagyni kell, és Hold biztos, hogy önként bedugja a fejét a hurokba.
Amit nyilván maga köt, mondta Prue.
Nem, én nem. Én kedvelem magát.
Én is magát, mondta Prue.
És maga se változott semmit?
Önként dugta a fejét a hurokba, csóválta meg sajnálkozva a fejét Warden. Mert pontosan ezt csinálta.
Ezt csak tudja, nem? Amikor elutasította a dinamit ajánlatát, hogy boxoljon.
Azt hittem, maga ki nem állhatja a boxolókat, meg a különleges szolgálatra beosztottakat, mondta Prue.
Na, tényleg így van, felelte Warden.
De nem jutott még eszébe magának, hogy a magam módján én is különleges szolgálatot teljesítek?
Nem vagyok komisz katona.
Ó, dehogy nem, mondta Prue.
Már eszembe jutott.
Épp ezért nem értettem sose, miért gyűlölt annyira minket ott a kürtös osztagban.
Hát azért, vigyorgott Warden, mert a különleges szolgálatra beosztottak, meg a sportolók mind egyformák. Lógósok.
Nem szeretnek dolgozni, inkább lógnak.
És akinek csak tudják, pokollá teszik az életét, mint például maga.
Nem, felelte Warden. Megint téved.
Én senki életét nem teszem pokollá. Én csak a vigyorgó gondviselés eszköze vagyok. Néha magam is utálom a dolgot, de mit csináljak, ha egyszer okosnak születtem?
Mindenki nem lehet okos, mondta Prue.
Úgy van, bolintott Warden.
Nem lehet mindenki okos.
Ez bizony nagy kár.
Mióta van maga a katonaságnál?
5 éve?
5,5?
Ideje lenne, hogy ne legyen már ilyen zöldfülű regruta, és kezdjen megokosodni, nem?
Ha ugyan valaha is megokosodik.
Talán nem is akarok.
Warden szétvetette keresztbe font karját, és lassan, kényelmesen rágyújtott egy cigarettára.
Magának remek dolga volt, mint kürtösnek, mondta.
De lemondott róla, mert homokos Houston megsértette a büszkeségét. Most meg visszautasítja Holmes-t, amikor szüksége van magára az ökölvívó csapatában, folytatta gondosan megválogatva szavait.
El kellett volna fogadni a Pruitt.
Nem fog tetszeni magának a komisz szolgálat a századomban.
Vagyok olyan jó katona, mint akárki, mondta Pruitt.
Megpróbálom, hát ha menni fog.
Oké, mondta Warden.
Na és?
Mióta számít a hadseregben, hogy jó katona-e valaki?
Azt hiszi, ha jó katona lesz, előléptetik magát őrmesteri ebben az alakulatban?
Ezután, a mostani húzása után?
Még őrvezető sem lesz soha.
A maga fajtának boxolnia kéne Pruitt.
Akkor bekerülne a neve minden honolulúi újságba, és hős lenne.
Mert igazi katona sose lesz magából. Soha a büdös életben.
De ha meggondolja magát, és úgy dönt, hogy mégis beáll boxolni dinamithoz, ne felejtse el, amit most mondok.
Holmes ide, Holmes oda, ebben a században nem a boxolók parancsolnak.
Ez nem az a század, Pruitt.
Ez a G század, és itt én vagyok a főtörzsőrmester.
Ezt a századot én vezetem.
Holmes ugyan a század parancsnok, de ő is csak olyan, mint a többi tiszt, ostoba tökfilkó, aki papírokat ír alá, lovagol, sarkantyút visel, és segrészegre issza magát odafönn abban a rohadt tisztiklubban.
Ebben a században én parancsolok.
Igazán, vigyorgott Prue.
Akkor nem valami jól csinálja a cimbora?
Ha maga parancsol ebben a században, akkor hogy lehet Prima konyhásőrmester?
És hogy lehet O'Hire a raktáros, amikor leva csinál mindent?
Ha, és hogy van az, hogy a maga századában majdnem minden altiszt Holmes boxolója?
Ne tessen engem ilyen sóderrel!
Warden szemfehérje egyre vörösebb lett.
Maga félig sem ismeri a helyzetet, öcsi, vigyorgott.
Várjon csak, amíg eltöltött már itt egy kis időt. Sok mindent nem tud még. Nem ismeri még Galovicsot, Hendersont meg Domot, a szolgálatvezető őrmestert.
Kivette szája sarkából a cigarettát, és lassan megfontoltan elnyomta a hamutartóban.
Na, de a lényeg az, hogy Holmes a saját nyálától fulladna meg, ha én nem volnék itt neki, hogy kipucoljam a torkát.
Dühösen elnyomta az utolsó szikrát is, aztán lustán felemelkedett a székről, mint egy nyújtózkodó macska.
Szóval legalább mi ketten tudjuk, hogy hogy állunk, mondta. Igaz, öcsi?
Én tudom, hol állok, mondta Prue.
Arra azonban sohasem tudtam rájönni, hogy maga hol áll.
Azt hiszem, abba hagyta, mert valaki közeledett a folyosón, és ez olyan magántermészetű vita volt közte és Warden között, amelyet egyetlen tiszt sem helyeselt volna, lett légyen magasabb vagy alacsonyabb rangú. Warden rávigyorgott.
Pihenj, 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 mondta egy hang, még az ajtón kívül. Emiatt ne álljanak fel emberek!
De már mindketten felálltak. A hang nyomában egy alacsony emberke lépett a szobába, még alacsonyabb, mint Pruitt. Apró, gyors léptekkel járt, egyenes tartással, mint aki nyársat nyelt, és elegáns, mérték után szabott egyenruha volt rajta, hadnagyi rangjelzéssel. Mikor észrevette Pruittot, megtorpant.
– Na, én magát nem ismerem, igaz közlegény? – szólalt meg az emberke. – Mi a neve?
– Pruitt uram, mondta Prue, és Wardenre nézett, aki fanyarul vigyorgott.
– Pruitt, 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 ismételgette a kisember. Nyilván újonnan helyezték át, még nem hallottam a nevét.
Ma reggel helyeztek át az A századból, uram, mondta Prue.
Ugye? Mondta a kisember. Tudtam. Ha egyszer nem volt ismerős a név, biztos voltam benne, hogy nem volt eddig a században. 3 keserves hétig magoltam a század névsorát, hogy minden embert a nevén szólíthassak. Apám mindig azt mondta, hogy egy jó tiszt alakulata minden emberének a nevét tudja, lehetőleg a becenevét. Magának mi a beceneve, közlegény?
Prue-nak szoktak szólítani, uram, mondta Prue.
Még nem tért egészen magához a gyors beszédű energia paszni látványától.
Ah, hát persze, mondta a kisember. Hát tudhattam volna. Én Culpeper hadnagy vagyok, nemrég még West Pointban voltam a tiszti iskolán, most meg ennél a századnál teljesítek szolgálatot. Maga az új boxoló, a váltósúlyú, ugye? Kár, hogy nem hamarabb került ide a szezon vége előtt. Üdvözlöm a hajónkon, Pruitt, üdvözlöm a hajónkon, ahogy az öreg meg a haditengerészetnél szolgáló bajtársai mondanák.
Culpeper hadnagy körbe nyargalt a kis szobában, és iratokat helyezett el a polcokon.
Maga már biztos hallott rólam, folytatta. Ha olvasta az ezred krónikáját. A déd apám meg az apám mind a ketten ennél a századnál kezdték pályájukat hadnagyként, mindketten századparancsnokok lettek ugyanitt, aztán ezred parancsnokok és végül tábornokok. Én az ő illusztris példájukat követem. Hé, folytatta. Hol a golfzsákom, Warden őrmester? 4 óra múlva találkozom van Prescott ezredes lányával, golfozunk, aztán löncsölünk, aztán megint golfozunk.
Ott van hátul, mondta tartózkodó hangon Warden, az iratszekrény mögött.
Helyes, mondta Culpeper hadnagy, Culpeper brigadéros fia, Culpeper altábornagy unokája, Culpeper alezredes dédunokája. Előveszem, őrmester, ne fáradjon, mondta Wardennek, pedig az meg sem mozdult. Ma feltétlenül meg kell játszanom 18 lyukat. Este nagy muri lesz a klubban, muszáj formában lennem.
Előhúzta a golf felszerelését a zöldre festett fém szekrény mögül, közben levert egy csomó aktát az asztal sarkáról, de felszedni már nem szedte fel őket, hanem épp oly szélsebesen eltűnt, mint ahogy érkezett, szóra sem méltatva többé Pruittot. Warden dühösen felszedte az aktákat és visszatette az íróasztal a sarkára.
Ne jöjjön, szólt oda Pruittnak. Behoztam valahová. Még más dolgom is van.
Megkerülte Holmes íróasztalát, és szemügyre vette a század személyi állományának szervezeti táblázatát, amely a falra volt akasztva. Szakaszonként és rajonként rendezve kis kartonlapok lógtak a falba csavart kampó szegeken, és mindegyik lapra egy-egy katona neve volt felírva.
Hol a cucca?
Még az alszázadnál nem akartam begyűrni a gála uniformisomat.
Warden arcán megint megjelent a ravasz koboldvigyor.
Ha, szóval még mindig a régi piperköc, mi?
Csöppet sem változott.
Nem csak a ruha teszi a katonát, Pruitt.
Sokkal több kell ahhoz. A fene enné meg.
Elővett Holmes íróasztalának egyik fiókjából egy üres kartonlapot, és nyomtatott betűkkel ráírta Pruitt nevét.
A raktár falának támasztva van egy kerekes géppuskatalp. Menjen át azzal, ahol miáért. Nem kell 4-szer-5-szer fordulnia.
Oké, mondta Prue.
Meglepődött ezen a jó indulaton, és meglepődését nem is tudta palástolni.
Warden rávigyorgott, élvezte a meglepetését. Nem venném a lelkemre, ha összegyűrni az egyenruháit, fiatalember. Utálom az energiapocsékolást, még akkor is, ha már nem lehet megakadályozni. Egy jó rajt kellene keresnünk magának, vigyorgott. Mit szólna, ha soha te főnök rajába osztanám be?
Ugratni akar, kérdezte Prue.
Úgy sem hiszem, hogy a nagyfőnök rajába oszt be. Azt már inkább, hogy Holmes valamelyik boxoljájéba. Tényleg?
Warden szeme felhúzódott, és alig észrevehetőleg megremegett. Felakasztotta a kartonlapot Choate tizedes neve alá.
Na tessék, most már elhiszi? Alig, hanem én vagyok a legjobb barátja, aki eddig akadt az életében, fiatalember.
Csak maga ezt nem veszi észre.
Most pedig gyerünk a raktárba cuccot vételezni.
A raktárban a gírhes, kopasz, savanyú képű Leva csak annyi időre hagyta abba az irkálást, amíg kiadta Prue-nak a lepedőket, az ágyhúzatot, a sátorlapot, a pokrócokat, a borjút, meg a többi holmit, és aláíratta vele az átvételi elismervényt.
Hello, Prue! Vigyorodott el.
Hello, Niccolo! Válaszolta Prue. Még mindig ennél az alakulatnál?
Hosszabb ideig maradsz nálunk? Kérdezte Leva. Vagy csak átmenetileg?
Valószínűleg jó ideig marad, mondta Warden. Aztán fölkísérte Pruitot az emeletre, ahol Choate rajának pricsei sorakoztak, és kijelölt neki egyet. Egy óráig van ideje elrendezkedni, mondta Warden. Egy órakor megkezdi a szolgálatot. Mint mi, közönséges halandók.
Prue neki állt elrakni a holmiát. A nagy hálóteremben süket csend volt, egy lélek sem volt benne rajta kívül. Hangosan kopogott a sarka. A helyiség túl nagy volt egy embernek, a fali szekrény ajtaja égtelen zajjal csapódott be, a csattanás tompán visszhangzott faltól falig.